Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domani András. Emberi szerveket utánzó mikrocsipeken kialakított mesterséges szövetek vizsgálatán dolgoznak magyar kutatók egy nagy nemzetközi konzorcium részeként. A jövőben akár egyéni betegekből származó mintákon végzett kísérletek segíthetik a gyógyszerek hatékonyságának biztonságosabb és gyorsabb tesztelését. A komplex mikrocsipek fejlesztésében a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének kutatói vesznek részt. Fürjes Péterrel, a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpont Mikrorendszerek Laboratóriumi vezetőjével, a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának tagjával beszélgettem.
Sok esetben az emberek, amikor a mikrocsipekről beszélnek, akkor mindig azokról a csipekről gondolkodnak, amelyek az integrált áramköri csipek, tehát a számítástechnikában előforduló adatfeldolgozó csipek. Viszont azokra az eszközökre is kell gondolni ilyenkor, amelyek például érzékelőként működnek. És ugye a technológia az nagyon hasonló, de ezek a csipek is egyre inkább elterjedtek, és nagyon sok helyen használják őket. És ugye amikor ezek az érzékelőkre gondolunk, akkor először gondolhatunk az autókban használt mondjuk gyorsulásérzékelőkre, aztán a mobiltelefonokban használt különböző érzékelőkre, és ahogy fejlődött a technológia, egyre inkább mutatkozott arra igény, hogy mondjuk az orvos technológiában, mint mondjuk diagnosztikai rendszerekben, vagy egyéb orvostechnikai alkalmazásokban is lehessen használni ilyen érzékelőket. És ugye talán azt lehet mondani, hogy ez a fejlődési útvonal az, ami jól látható, és egészen mostanáig, amikor mondjuk az ilyen up-to-date kutatásokban megjelentek az úgynevezett szövet a csipen, tehát ez az organon chip rendszerek, ahol már élő szöveteket lehet csipeken tenyészteni, és ezeknek a szöveteknek a tulajdonságait is tudjuk vizsgálni.
Mit kell tudnia egy ilyen chipnek ahhoz, hogy megfeleljen a kritériumoknak, tehát gyakorlatilag helyettesíteni tudja a szövetet, vagy érzékelni tudja azt, amit a szövet érzékel?
Hát ugye először a biológusok kezdték el ezeket használni, és arra gondoltak, hogyha szöveteket, sejtkultúrákat tudnak tenyészteni, akkor azokon mondjuk valamilyen gyógyszerhatóanyagokat lehet tesztelni, vagy egészen mondjuk olyan hatásmechanizmusokat tudnak vizsgálni, amelyek mondjuk gyógyszeres kezelésnél, vagy valamilyen betegségeknél láthatóak a sejteken. Ugye ez még csak azt jelenti, hogy mondjuk van egy olyan rendszerünk, ami mondjuk életben tud tartani egy ilyen sejtkultúrát, vagy életben tud tartani különböző szöveteket. Ehhez kell az, hogy legyenek hozzávezető mikrofluidikai rendszereink, mikrofluidikai csatornáink, amiben mondjuk a tápfolyadék áramlik. És akkor ugye fölmerül az, hogyha szeretnénk követni azt, hogy mi történik a sejtekkel, akkor különböző érzékelőket kell hozzájuk integrálni. Lehet hozzájuk elektromos, tehát mondjuk impedancia méréssel operáló szenzorokat tenni, kémiai szenzorokat, amik tudják a körülöttük kialakuló kémiai környezetet valahogy vizsgálni. És ugye ez az igény merült föl ebben a projektnek a megalkotásában, vagy kitalálása során is, hogy azok a kutatók, akik ezekkel a biológiai rendszerekkel foglalkoznak, egyre több információt szeretnének tudni a sejtjeikről, és ehhez minél több szenzort szeretnének integrálni ezekben a mikrorendszerekben.
Miért jó az, hogyha a sejt helyett a mikrocsipeket nézzük?
Hát ugye az egyik előnye ezeknek a rendszereknek, hogy mondjuk, hogyha ki szeretnének próbálni, ugye én fizikus vagyok, és inkább a mikrotechnológia oldaláról érkeztem, tehát a mikrotechnológiával próbáljuk segíteni ezeket a kutatásokat, ezeket az interdisziplináris kutatásokat, de ugye első ötlete az embereknek, vagy ilyen teszteknek, például a gyógyszerhatóanyag teszteknél, ugye előzetesen mondjuk gondolunk az állatkísérletekre, és akkor az állatkísérletek után lehet tovább menni valamilyen humán tesztekre, és ugye ezek a csipek, amiben sejtkultúrákat tudnak tenyészteni, vagy sejtkultúrákat tudnak életben tartani a biológusok, vagy a orvos kutatók, ezek alkalmasak arra, hogy mondjuk valamilyen szinten kiváltsák ezeket az előzetes kísérleteket, például az állatkísérleteket. És ugye itt nem csak mondjuk a gyógyszerható anyagokra lehet gondolni, hanem ugye lehet gondolni például a kozmetikai iparban előforduló hatóanyagokra is. Tehát, hogy a kozmetikai ipar kísérleteit, állatkísérleteinek a számának a csökkentésére is.
Sejtek és sejtek között különbség van. Mennyire kell az adott sejthez igazítani ezt a chip rendszert, mennyire kell módosítani ilyenkor a paramétereket?
Magát a rendszert úgy tervezzük, hogy nagyon sokféle sejtre alkalmas legyen, tehát a tenyésztésére. Természetesen a biológiában ugye más-más igények merülnek föl, Tehát az azt jelenti, hogy a tápfolyadék igény, vagy ugye más sejteket mondjuk más terápiának a tesztelésére használnak, és emiatt ugye a hatóanyagok is mások lehetnek. A projekten belül is vannak különböző csapatok, ilyen al-sub projektek, amelyek más-más céloznak, más-más alkalmazásokat céloznak. Mi például a bőrrel foglalkozunk, de vannak olyan csapatok, akik más szerveknek a modellezésével foglalkoznak. A teljes cél az az, hogy valamennyire általános legyen a kialakított rendszer, hogy azért az több alkalmazásban is könnyen adaptálható legyen.
Mennyire mikro ez a mikrocsip, amiről beszélünk?
Hát ugye ez egy szuper jó kérdés egyébként, mert ugye amikor arról beszélünk, hogy mikrocsipek és integrált áramkörök, akkor már a nanométeres skálán mozgunk. Tehát ott a legkisebb tranzisztor méretek a néhány nanométeres tartományban vannak. Azért itt inkább ezek a szenzorrendszerek, vagy a mikrofluidikai rendszerek, azok inkább a mikronos, 100 mikronos tartományok. Tehát azért összemérhető, ugye ennek az az előnye ennek a technológiának, hogy a méretek azért összemérhetők sejtméretekkel. Tehát az, hogyha 10-20 mikronos, vagy 10 mikron alatti sejtekről is van szó, vagy szövetekről, azoknak a méretével összemérhető, de azért nagyobb ez a tartomány, mint mondjuk a klasszikus integrált áramköri technológia. Úgyhogy úgy kell elképzelni őket, hogy mint egy mikroszkóp lemez mondjuk, egy mikroszkópban alkalmazott mikroszkóp slide, tehát ez a 25x75 milliméteres slide, és akkor azon lehet megoldani ezeket a mikrofluidikai rendszer integrálását, és ugye ez a projekt kifejezetten úgy célul tűzte ki a kísérletek párhuzamosítását, tehát azt jelenti, hogy valamilyen nagyon jól használható méretet, vagy nagyon jól használható eszközt szeretnénk előállítani, úgyhogy mondjuk a lemezolvasóknak a mérete. Például, amit biológiában használnak, ilyen körülbelül 10x11 néhány centiméteres lemez, de viszont ezen nagyon sok kamra van integrálva, amin párhuzamosan nagyon sok kísérletet lehet elvégezni.
Több célt említett már, hol tart most a projekt?
Hát a 3 éves projektünk első évét fejeztük be per pillanat, és ugye itt a biológusok definiálták azokat a különböző paramétereket, amiket szeretnének mérni. És ugye azok a projekt résztvevők, akik viszont az érzékelő fejlesztés oldaláról érkeztek, mint például mi is, mi pedig elkezdtük kidolgozni azokat a módszereket, amik alkalmasak ezeknek a különböző paramétereknek az érzékelésére. Például a mi esetünkben, ugye a mikrorendszerek laboratórium azt tűzte ki célul, hogy a gyógyszerhatóanyagoknak a koncentrációját fogja mérni a csipekben, tehát amikor beinjektálunk valamilyen gyógyszerhatóanyagot, azt a sejtek körül kialakult kémiai térben megmérjük a koncentrációjukat és annak a változását, ugye a kísérletek során, és például itt a definíció után elkezdtünk azon dolgozni, hogy optikai módszerrel hogyan tudunk megmérni különböző gyógyszerhatóanyagokat. Mi például a úgynevezett skin on a chip, tehát a bőr kísérletekben, bőrsejtes kísérletekben vagyunk érdekeltek, és itt kifejezetten olyan gyulladásgátló vagy fájdalomcsillapító hatóanyagoknak a optikai mérését dolgozunk, amelyek ebben az esetben relevánsak.
Mekkora ez a nemzetközi összefogás, ez a nemzetközi konzorcium?
Hát ugye ez a UNLOCK, ez a projektnek a neve, UNLOCK projekt, és ez a ChipsGU-hoz kapcsolódó projekt, ami ugye az európai chip akciónak az egyik instrumentuma, ilyen támogatási instrumentuma, és ugye ebben a ChipsGU projektben például 51 partner van. Európa minden országából. Tehát nagyon széles a skála, nem csak a nemzetközi összefogás nagyon széles, hanem a területek közötti összefogás is nagyon széles. Biológusok, informatikusok, ugye az AI-nak az alkalmazása a jelek feldolgozására, ez is megjelent. A mikrotechnológusok, amik például mi vagyunk, tehát a félvezető technológiában járatos szakemberek. Tehát nagyon széles a skála, mint a nemzetközi területen, mind pedig a kutatási, tehát tudományos területek között.
Említette, hogy ez egy 3 éves projekt, aminek ugye az első évét fejezték most be. Mi a cél a 3. év végére?
Hát a 3. év végén mi szeretnénk demonstrálni, hogy van egy olyan eszközünk, amiben tényleg lehet bőrsejteket tenyészteni, és valóban tudjuk követni azokat a paramétereket, kijelölt célparamétereket, amelyeket a biológusok definiáltak a projekt kezdetén. És hát ugye ezek a ChipsGU projektek azért nagyon sok ipari partner résztvevőnk van, úgyhogy természetesen azért az ipari partnereknek a célja az, hogy piacra juttassák ezeket az eszközöket. Tehát mindenképpen valamilyen szinten piaci érett megoldásokat tudjunk nyújtani a orvostechnikában, vagy a gyógyszerhatóanyag fejlesztésben dolgozó kutató kollégák számára.
Ha lehet mondani, akkor én, és lehet mondjuk üzenetet közvetíteni mondjuk akár a diákoknak, vagy a hallgatók felé, akkor én azt promotálnám, hogy forduljanak bizalommal és nagy izgalommal és érdeklődéssel a természettudományok felé, mert azt gondolom, hogy nagyon izgalmas dolgokkal tudnak foglalkozni, hogyha ha ezeket a területeket választják.
Jöjjenek el a kutatók éjszakájára, jelentkezzenek természettudományos egyetemekre, természettudományi szakokra. Nagyon nagy szükség van a természettudományi területen a friss agyakra és a lelkes hallgatókra.
Szigma, a holnap világa.
Megelőzhető lett volna-e a parajdi katasztrófa? Összeomlik-e a világhírű sóbánya, vagy még menthető ez a páratlan turista látványosság? Kiszivattyúzható-e ennyi sós víz? Herceg Zsolt ezekre a kérdésekre kereste a választ, amikor felhívta Szűcs Pétert, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a Miskolci Egyetem tudományos rektorhelyettesét, az intézményben működő víz- és környezetgazdálkodási intézet hidrogeológiai tanszékének vezetőjét.
Közép-Európa egyik legnagyobb összefüggő só tömzséről van szó, amelynek a mélysége kilométeres nagyságrendű, és egészen eljön a felszínig, és ebben ugye a középkortól kezdve egy több szintes bányarendszert hoztak létre, amelynek egy része ugye ma már turisztikai módon is üzemel. Hogy egy ilyen sóbánya számára a víz veszélyes lehet, nyilván ezt mindenki tudja, és itt meg is tették a szükséges védekezéseket, hiszen ugye a Korond patak medrében a elővigyázatosság kedvéért ugye megfelelő szigetelést is leraktak, hogy onnan a víz véletlenül se tudjon esetleg a patakból kijutni és a bányába bejutni, hiszen ugye a só legnagyobb ellensége a víz. Tehát ez a jellegű előkészület megvolt. Itt ugye ami a probléma az, hogy soha nem látott esőzések, árhullámok, villámárvizek jöhetnek létre, amely minden eddigi elképzeléseket felülmúlhatnak. Itt is az okozta problémát, hogy olyan mértékben megáradt ennek a pataknak a hozama, amely gyakorlatilag felszakította ezt a mederfenéken található szigetelést, és ugye ebben a mederben szállított óriási mennyiségű víz, itt ugye egyes becslések szerint a patakból akár 50 köbméter per szekundumos mennyiségű víz is berohanhatott a bányába, bizonyos időszakokban, hát ez már egy komoly folyó hozamának tekinthető, tehát a patak vízhozama megszázalékozódik, vagy még nagyobb mértékben is megemelkedhet ilyen özönvízszerű esőzések során. Talán erre nem volt felkészülve a rendszer erre a fajta hatalmas vízmennyiségre, amely most ugye ezt a problémát okozta.
Fel lehet készülni egy ekkora vízmennyiségre? Vannak rendelkezésre álló kipróbált technológiák erre?
Azt, hogy egy adott területen milyen árvíz fordulhat elő, milyen hozamok fordulatnak elő, ezeket természetszerűleg becsülni tudjuk egy-egy területre az eddigi megfigyeléseink alapján. Véletőleg ilyen becslések történtek erre a területre is, csak talán a dolgok szerencsétlen állása miatt még nagyobb hozamok alakultak ki, mint amire számítottak. Valószínűleg a mederkapacitás, illetve a szigetelésnek a nagysága az megfelelő lehetett. Ha jól értem itt, ami a fő problémát okozta, hogy ez a nagy mennyiségű vízhozam és ez az áramló víz, ez olyan fizikai erővel bír, amely feltörte és a benne szállított görgetett hordalék feltépte ezt a mederfenékre leterített geotextiliát szigetelő anyagot. Erre igazából véve nem lehetett felkészülni, hogy itt ilyen mechanikai erők lesznek, amelyek ezt a szigetelést aztán felszakítják.
Ami megtörtént, az megtörtént. Most mi történik odalent? Bezúdult egy elképesztő mennyiségű víztömeg. Ott milyen erők mire, hogyan hatnak és mit okoznak?
A víz nagyon jól oldja a sót. Feltelítette ugye azokat a kamrákat, vágatokat, tereket, amelyeket létrehoztak, és ez az itt bejutó patakvíz, vagy esővíz, amelynek szinte minimális az oldott anyag tartalma, elkezdi a sót oldani. Ez a oldás ez viszonylag gyors. Egy liter víz körülbelül 300 gram sót képes oldani, tehát egy köbméter víz az körülbelül 300 kg sót képes magába oldani. Tehát most tulajdonképpen ha itt a víz kiszivattyúzása nem történik meg, akkor tulajdonképpen, ha a víz benn marad, akkor ez az egész oldódási procedúra egészen addig tart, míg a bent lévő víz el nem éri ezt a telítettségi állapotot, azaz minden köbméter víz körülbelül 300 kg-nyi sót fog beoldani, utána beáll egy egyensúlyi állapot. Itt ugye a probléma az, hogy az oldás hatására viszont azok a pillérek, támasztékok, amelyek eddig szolgálták annak a bányának az állékonyságát, a fedőknek a megfelelő vastagságát, beszakadás egyebek ellen, itt ez abszolút prognosztizálhatatlan, hogy vajon itt ez az oldási tevékenységek révén mi az, ami esetleg nem menthető, beszakad vagy veszélyes lesz, és ebben talán segíthetne az, hogy minél gyorsabban kiszivattyúzni a vizet, bár most olvastam helyi kollégáknak a jelentését is, hogy gyakorlatilag most a víz támasztja az egészet. Nyilván ezt a bent lévő adatok alapján lehet tudni, hogy most a víz gyors kiszivattyúzása segítség vagy hátrány. Minden esetre hát elég komoly a baj, de a legrosszabb nyilván az lenne, hogyha ez a víz átfolyna a bányán, és aztán ez a folyamatos oldódás lenne, tehát ha sikerül megállítani a további vízbejutást, az már eleve egy jó dolog ebben a rossz helyzetben, és utána nyilván a következő lépés az, hogy ennek a víznek a valamilyen módon gyorsan vagy kevésbé gyorsan, de a bányából történő eltávolítása. Itt nincs más lehetőség szivattyúzásra, ki kell a bányából a vizet juttatni.
Ennek lehetséges módszereiről mindjárt beszélgetünk, de előtte még arról, hogy mennyi ideig kell a víznek a bányában lennie ahhoz, hogy a bánya összeomoljon.
Nyilván nincsenek bánya vágott térképek a birtokomban, meg az, hogy mennyire volt különböző födémekkel, pillérekkel biztosítva, tehát egyáltalán nem biztos, hogy összeomlik a bánya azzal, hogyha bent van a víz. Szerencsés esetben a bánya nem omlik össze, de azért ez egy elég nagy kiterjedésű többszintes bánya. Bizonyos részekben lehetnek olyan katasztrofális oldódási folyamatok, amely bizonyos bánya térségeknek a beomlását okozhatják.
Ki lehet szivattyúzni onnan a vizet? Ekkora mélységből ennyi vizet van rendelkezésre álló technológia?
Ezt bányászati víztelenítésnek nevezik, tehát az, hogy ilyen mélységekből megfelelő szivattyú rendszerek, átemelők segítségével ilyen mélységből a vizet eltávolítsuk, erre nyilván a technológiák, az eszközök rendelkezésre állnak. Ez nem egy megoldhatatlan feladat, hogy több száz méter mélyből is akár vizet szivattyúzunk ki nagyobb mennyiségben.
A kiszivattyúzott vizet hova lehet ilyenkor elvezetni, hogy ne legyen újra baj?
Ha a korond patak medrét sikerülne helyreállítani, és sikerülne megint a vízzáróságot a mederben biztosítani, akkor mondhatnám azt, hogy nyugodtan vissza lehet a kiszivattyúzott vizet ebbe a természetes vízfolyásba engedni, és akkor nem lesz probléma, hogy a víz visszajut a bányába. Másik kérdés, ezt kell még esetleg megvizsgálni, hogy ezt a nagy sótartalmú vizet egy élő vízfolyásba visszaengedni, az nyilvánvaló az ott lévő élővilág számára viszont megint elég komoly károkat okozhatna, tehát itt nyilván előtte azt ezért fel kell majd mérni ezt is, hogy a kiszivattyúzott vizet honnan, milyen típusú vízzel lehet esetleg hígítani, mi lehet ennek a mélyből kiszivattyúzott víznek a befogadója, hova lehet beengedni. Igen, ez egy teljesen jogos és jó kérdés, hogy ezt a nagy sótartalmú vizet milyen formában lehet a felszínen elhelyezni, és mit lehet ezzel kezdeni.
Feltételezve azt az optimális helyzetet, hogy sikerül kiszivattyúzni a vizet, és a sós vizet is környezeti katasztrófa kockázata nélkül el tudják vezetni, mi lesz magával a bányával, amely egyúttal egy több százezer ember által évente meglátogatott turista látványosság is? Feltételezem, hogy ott a padozat, a falak, a mennyezetek átitatódnak vízzel. Biztonságos lesz még ez a bánya? Folytatódhat ott majd a víz eltávolítása után valamikor a kitermelés és az idegenforgalom?
A bányának lesznek olyan részei, amelyek komolyan károsodnak, és esetleg végleg be kell zárni. Nyilván a víz eltávolítása után szakemberek tudják majd felmérni azt, hogy mi az, ami mechanikailag megfelelően állékony. Tehát én ebben nem látok különösebb problémát, hogy a bánya egy része szerencsés módon visszaadható legyen majd a nagyközönség számára turisztikai vagy egészségügyi ellátás céljából. A legrosszabb forgatókönyv az lehet, hogy ha esetleg olyan jellegű a beázás vagy oldódás, hogy a bánya fölötti térrész teljes mértékben beszakítaná az egészet, hogy összeroppanna ez a dolog, akkor akár az egészet tönkre tehetné. Én azért nagyon bízom abban, hogy sikerül egy összefogással nyilván az ottani vízügyes, meg katasztrófavédelmi, meg mindenféle szakember összefogásával a károkat úgy minimalizálni, hogy a páratlan természeti érték minél nagyobb hányada azért menthető legyen. Ugye az, hogy beépített infrastruktúrákat tönkrementek, hát én azt gondolom, az a legkevesebb, az bármikor lehet cserélni. Nyilván itt a bánya térség állékony, biztonságos megtartása a fő cél.
Szigma, a holnap világa.
Ráomlott egy hegy egy svájci falura. Egy geológus időben figyelmeztette a hatóságokat a közelgő katasztrófára, ezért mindenkit kitelepítettek. Herceg Zsolt kérdezte Harangi Szabolcs geológust, az LTTTK Földrajz és Földtudományi Intézetének igazgatóját, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját.
A svájci Blatten település a Svájc déli részén, a Valais kantonban, a Löcsentálban helyezkedik el. Magas hegyek veszik körül, ez egy mély völgyben lévő település. Az egyik hegycsúcs, ezt úgy nevezik, hogy Kleiner Nesthorn, instabillá vált, és nem az elmúlt napokban, hanem már az elmúlt években, sőt 90-es években már voltak kisebb-nagyobb hegyomlások, és ezeknek a hegyomlásoknak a kőzett darabjai ráhullottak erre a gletszer jégre. Ennek kétféle hatása van. Az egyik az, hogy egyfajta szigetelőként a jeget megóvja az erősebb olvadástól. Ennek következtében a gletszernek a felső része jobban olvadt, az alsó része, amelyen a törmelékek voltak, az kevésbé olvadt. De ugyanakkor a másik hatás, hogy egy óriási tömeg telepedett rá erre a gletszerre, és ez egyrészt gravitációsan instabillá tette. A geológus figyelték már azért jó néhány éve ezt a helyszínt, mert a jég napi 3-4 méter sebességgel ereszkedett le a meredek hegyoldalon. Azt is világosan lehetett látni, hogy micsoda tömeg van ezen a jégen, hiszen vannak már olyan eszközeink, amikkel nagyon pontosan lehet a felszín alakváltozást is kitérképezni, ez úgy nevezik, hogy lidár, például lidár eszközzel. És ebből például már elmúlt hetekben azt kimutatták, hogy ez a bizonyos hegycsúcs, ez a Kleiner Nesthorn, több mint 100 méterrel csökkent a magassága, tehát óriási mennyiségű kő halom zúdult le erre a Birch gletszerre. 80 méter vastag törmelék volt ezen a gletszeren, tehát ezeket látták a geológusok, az ETH Zürichnek a munkatársai. Matthias Ebener geológus volt, aki felhívta a figyelmet, hogy ez egy olyan tömeg, amely bármikor, bármelyik percben elindíthat egy hatalmas nagy törmelék lavinát, és erre feltelepítettek több mint 300 embert, körülbelül 100 ház volt, és kitelepítették az embereket, és néhány napra rá leszakadt ez a gletszer ezzel a nagy törmelékhalommal. Kőzett darabok, jég, víz elegye zúdult le úgy erre a völgyre, hogy felcsapott a völgynek a másik oldalán, és több 10 méterrel felmászott a szembe lévő hegy oldalára is, és vagy 2 kilométer hosszan, több tucat méter vastagon borítja most ezt a völgyet, elfedve a házaknak egy részét, ez a hatalmas törmelékhalom. De ez még csak az egyik része ennek a nagy tragédiának, a másik az, hogy hát ebben a völgyben egy kis folyócska csordogált, ez a lánza, amelyet a törmelékhalom elvágott, és egyfajta természetes gátat képviselve felduzzasztotta ezt a folyót. Már ház nem maradt ebből a településből, mert a nagy részét az betemette ez a nagy törmelékhalom, a másik része meg most víz alatt áll. És a veszély még mindig fennáll, ugyanis ha további esőzés jön, vagy pedig egyszerűen ez a természetes gát nem tudja tartani ezt a víztömeget, akkor a víztömeg át tud törni ezen a természetes gáton, visz magával további törmelékeket, és akkor lentebbi részeken további településeket veszélyeztet, már pedig ott is vannak még kisebb települések, amennyire tudom, ott is már a kitelepítések megindultak, tehát a veszély az komoly, nem múlt még el. Lehet látni, hogy mennyire fontos az, hogy itt ezt a területet monitorozták a geológusok, és ebből jött ki az az eredmény, hogy itt komoly veszély van. Ha ez nem lett volna, akkor az egy óriási nagy tragédia, mert akkor felkészületlenül érte volna ezt a települést az, hogy rázódul ekkora nagy törmelékhalom. Most szemünk előtt zajlik az, hogy hát ezek a magas hegyekben ilyenek előfordulhatnak.
Földrengésről is írnak a különböző cikkekben, de számomra nem világos, hogy volt egy földrengés, ami kőomlást okozott, vagy volt egy kőomlás, ami földrengést okozott.
A kőomlás az, ami okozta a földrengést, tehát ez olyan 3-as magnitúdú volt, kőzett törmelék zúdult le, ennek a hatása az, ami a szeizmográfokon is megjelent. Tehát itt nem az történt, hogy a földrengés indította ezt el, ezt az eseményt, hanem maga ez a törmelék lavina, ami együtt járt egy ilyen földmozgással.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.